Sanyi a múlt héten nagy kihívást intézett minden prédikátor elé, mert ilyen mindenféle prezentáció, meg film, meg ezzel nehéz versenyezni. De most nem azért készítettem egyébként ilyet, mert Sanyi a múlt héten, bár ez nagyon jó, hanem azért, mert több igét fogunk megnézni, és szeretném, hogyha jobban tudnánk ezeket követni. Hát a közösségünk egy fontos, nagyon fontos időszakba került most, ami 4 évenként van. Előjárósági választásra készülünk, és június 9-én lesz majd maga ez az előjárósági választás. És hát ilyenkor, aki ezt hallja, lehet, hogy vannak olyanok, akik azt mondják, hogy hát ez nagyon izgalmas dolog, és alig várják, hogy egy ilyen dolog történhessen, hiszen akkor valami olyan történik, hogy nem tudjuk, hogy lesz, mint lesz, és ez egy izgalmas esemény. Aztán vannak olyanok is, akik úgy vannak, hogy hát ez olyan bürokratikus dolog, nem elég szellemi, vagy nem is tudom, tehát egy olyan dolog, ami csak nyűg, és esetleg nem szívesen vesznek benne részt. Viszont azt szeretném mondani, hogy vezetés nélkül nincs semmi olyan dolog, ami jól működne. Lehet ez az akár pici dolog is, mondjuk egy család is, vagy egy nagyobb szervezet. Szeretnék egy igét olvasni, akkor János 10.12. Jézus azt mondja, hogy aki béres és nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, látja a farkast jönni, elhagyja a juhokat, és elfut. A farkas pedig elragadja, és elszéleszti őket. Ugye ezt akkor mondja Jézus, amikor arról beszél, hogy ő a jó pásztor, és hogy van béres és van pásztor. Vannak olyan vezetők, vagy olyan irányítók, akik tulajdonképpen nem élnek azért a nyájért, és hogyha valami nagy baj van, akkor elmennek, eltűnnek, és azt olvassuk itt Isten igéjébe, hogy elszéled a nyáj. Úgyhogy mindenképpen azt látjuk a Bibliában, hogy a vezetés kérdés az egy nagyon fontos dolog. Akár valakinek éppen ez egy izgalmas téma, akár esetleg száraznak tűnik, de sokat foglalkozik vele Isten igéje, és onnan tudjuk, hogy ha valami fontos és valami nagyon-nagyon fontos, akkor Jézus is beszél róla. Az apostolok cselekedeteiben látjuk, hogy gyakorolják a tanítványok és a gyülekezetek, és a levelekben, pedig az újszövetségi levelekben Pál, Péter meg a többiek tanítanak róla. Ez egy ilyen terület, ami teljesen átíveli a Bibliát, és előfordul sok-sok helyen, úgyhogy ebből tudhatjuk, hogy valami olyasmiről van itt szó, ami nagyon fontos, és ami lényeges a mi életünkben. Még akkor is, hogyha esetleg nem érezzük pontosan, hogy most éppen mondjuk egy vezető mit is csinál, és úgy gondoljuk, hogy talán vezetés nélkül is működne minden. Isten igéje nem ezt mondja. Több tanítás lesz majd ebben a témában. A mai tanításnak a témája az 2, a biztonság és a feladat. Tehát milyennek kell lenni a vezetőknek ahhoz, hogy biztonságos legyen egy közösség. A másik téma, amit fogunk érinteni, az pedig, hogy mi is a feladata a vezetőknek. Ugye erről sokféle elképzelés van. Egy kicsit olyan ez, mint a foci. Tudjuk, hogy a foci az mindenki ért, és mindenki meg tudja mondani, hogy mit kell éppen csinálni. És ilyen egy vezető is, hogy mindenki meg tudja mondani, hogy mit is csináljon egy vezető. De szeretném, ha megnéznénk Isten igéjét, hogy mit is mond Jézus és az apostolok, hogy mi a feladat. Kérlek benneteket, hogy nyissuk ki a Bibliánkat János Evangélium a 17. részénél. Innen fogjuk fölolvasni azt az igét, ami alapján ma hirdetni fogom az Úr üzenetét. Tehát János Evangélium a 17. rész, 12. verstől fogom olvasni egészen a 19-ig, és kérlek benneteket, hogy álljunk föl, és így hallgassuk meg Isten igéjét az Úr és az ő igéje iránti tiszteletből. Ez a szakasz a Jézusnak a főpapi imádságából van, amit elfogatása előtt mondott el. Amikor velük voltam, én megtartottam őket a te nevedben, amelyet nekem adtál, és megőriztem őket, és senki sem kárhozott el közülük, csak a kárhozat fia, hogy beteljesedjék az írás. Most pedig hozzád megyek, és ezeket elmondom a világban, hogy az én örömöm teljes legyen bennük. Én nekik adtam igédet, és a világ gyűlölte őket. Mert nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való. Szenteld meg őket az igazsággal, a te igéd igazság. Ahogyan engem elküldtél a világba, én is elküldtem őket a világba, én őértük oda szenteltem magamat, hogy ők is megszentelődjenek az igazsággal. Úr Jézus, köszönjük neked a te igédet, és egy csodálatos kincs, hogy betekinthetünk abba az imádságba, amit azon az estén mondtál, amikor elfogtak téged. Azelőtt mondtad, amikor odaáldoztad az életedet értünk. Köszönjük neked ezt, hogy megengedett, hogy láthatjuk a te legmélyebb gondolataidat. És most kérünk téged, hogy nyisd meg a mi szívünket, szeretnénk tanulni tőled, szeretnénk megérteni mindazt, amit ma szólsz hozzánk. Amen. Amen. Foglaljatok helyet. Úgy érzem, hogy egy kicsit hangos a valahogy úgy sípol, de lehet, hogy ti nem érzitek, csak én, de más is érzi. Lehet egy picit lejjebb venni valamit, mert nagyon besípol. Pár szót szeretnék arról szólni, hogy mi is az a szervezet, amiről itt szó van, és amit vezetni kell, és amiért Krisztus eljött, és amit Krisztus megalapított, és amiért Krisztus apostolokat készített föl. Úgy mondjuk, hogy egyház, vagy gyülekezet. A Bibliában egyébként erre a szó, ez a szó, ez egy szó, tehát mind a kettő, mind az egyház, mind a gyülekezet ugyanaz a szó, és a szövegkörnyezet dönti el, hogy éppen miről van szó. Amikor az egyházra gondolunk, akkor arra gondolunk, hogy az eddig élt összes Krisztusban hívő ember, akik már Krisztusban meghaltak, meg akik éppen most is élnek, úgy mondjuk, hogy ez Krisztus láthatatlan egyháza, amely az egész világot átszövi, és ami úgymond felekezeti határokon átível. Tehát nem felekezetekben gondolkozik Isten, hanem aki megismerte Krisztust, és aki átadta az életét az Úrnak, az hozzátartozik ehhez az egyházhoz, és ez nem választható. Ez olyan, mint amikor születik egy gyermek, és beleszületik egy családba, akkor nem szokták megkérdezni ott a szülőszobán, hogy akarsz-e mondjuk Berta családhoz tartozni, Simikét nem hiszem, hogy megkérdezték, hanem ez teljesen természetes volt, és Simike úgy nő föl, hogy ő ehhez a családhoz tartozik. És ugyanígy van az újjászületéssel, amikor valaki új életet kap Krisztusban, akkor nem kérdezik meg tőle senki, hogy ő akar-e Krisztus egyházához tartozni, hanem onnantól kezdve, hogy elindult az ő új élete, oda tartozik. És Krisztus így is tekint rá, hogy ő a testnek a része. Viszont amikor olvassuk a Bibliát, akkor látjuk, hogy időnként nem egyház, hanem gyülekezet van fordítva, vagy egy helyi közösség. Ez meg azért van, mert ez a nagy egyház, ez a láthatatlan egyház, ami az egész földet behálózza, ez úgy működik itt a világon, hiszen testben élünk, hogy valami módon van ennek egy megjelenési formája itt minden országban, minden városban, és ezt a Biblia gyülekezetnek nevezi, közösségeknek nevezi, és ezek a közösségekben vannak a hívők. Nagyon érdekes dolog, hogy amikor valaki megtér, és valaki Istennel kapcsolatba kerül, még akkor is, hogyha ezt nem mondták neki, valahogy természetes dolog, hogy próbál találkozni olyanokkal, akik ugyanolyanok, mint ő. Elmegy egy gyülekezetbe, vagy beszélget hívő emberekkel, és egyszerűen természetes módon próbál csatlakozni. De ez viszont már mindenképpen az ő döntése, hogy mely közösségbe tartozik, hiszen sok-sok közösség van egy városban, mondjuk, hogyha Budapestet nézzük, akkor ott nagyon sok van, de egy kisebb városban is többféle közösség van. Tudnunk kell, hogy az egyháznak a vezetője Krisztus. A láthatatlan egyháznak a feje Krisztus. De minden gyülekezetben, és ezt már a Bibliában is látjuk, az Úr Jézus ad vezetőket, akik valami módon Krisztust képviselik. És ez nagyon fontos, hogy ezek a vezetők, akik a közösségben vannak, ezek Krisztust képviselik. De egy picit tovább megyek, mert nem csak a gyülekezetben van így ez, hanem minden, amit Isten létrehozott, ott a vezetők azok Krisztust képviselik. Ugyanígy van ez egy családban is például. Amikor erről a témáról olvastunk, akkor tudtuk azt, hogy a férfinek az a feladata, hogy a családban vezető legyen, és Krisztust képviselje abba a családban. És akkor működik jól egy család, ha a férfi az Krisztusba kapaszkodik, hogyha nem a saját módján, a saját rendje szerint vezeti ezt a családot. Egy picit, hogy lássuk magát a baptista közösséget is, szeretnék pár szót mondani arról, hogy ez a baptista felekezeten belül hogyan is van. Mi úgy értettük meg az igéből, hogy tulajdonképpen csak kétféle egyház van, vagy gyülekezet van. Az egyik az, amiről mondtam, a Krisztus nagy láthatatlan egyháza, amiben mindenki beletartozik, és van a helyi közösség. És nincs közötte semmi más, amiről a Biblia írna, ezért mi magunkat igazából nem is egyháznak nevezzük, hogyha valaki mégis látja ezt a szót, hogy Magyarországi Baptista Egyház, akkor az azért van, mert valahogy próbálunk csatlakozni a világi hát elnevezésekhez, és hogy egyáltalán tudjanak bennünket kezelni, ezért vettük föl ezt a nevet, de eredetileg a Baptista Egyház a szövetség. Mégpedig autonóm gyülekezeteknek a szövetsége, mely minden gyülekezet az ő vezetőivel együtt Krisztusnak felel, és független gyülekezetként él. Az, hogy szövetségben élünk, az azt jelenti, hogy azt láttuk, hogy jó összetartozni nagyobb körben is, és minden gyülekezet önként tartozik egy szövetséghez, és ilyen módon vannak szövetségek, amik országos szövetségek, és vannak szövetségek, amelyek pedig a világot átívelő szövetségek. Így van a Baptisták Világszövetsége, amit most itt el is szeretnék mondani, hogy egy nagyon érdekes dolog fog majd következni a április utolsó vasárnapján, mert pont a Baptista Világszövetség elnöke fog ide látogatni. Ez egy ritka alkalom, nem tudom, hogy emlékszik-e már valaki idősebbek, hogy volt-e már ilyen, szerintem még ilyen nem volt. És ennek az az oka, hogy a mi országos közgyűlésünken ő lesz a vendég, és Révész Árpád, az elődöm, ő pedig nagyon jól ismeri őt, és hát meghívtuk őt Árpádon keresztül, és elvállalta, úgyhogy itt lesz. Úgyhogy ezt már most hirdetem, hogy érdemes eljönni, mert ő fog majd igét hirdetni, és azt hallottuk róla, hogy nagyon-nagyon eleven az ő élete. Tehát ne egy bürokratikus vezetőt képzeljetek el, hanem egy olyan embert, aki a misszióért ég. Tehát van a Baptista Világszövetség, és a Világszövetségnek vannak kisebb szövetségei, és az is érdekes, hogy nem minden baptista gyülekezet tartozik egyáltalán a szövetségbe. Vannak független baptista gyülekezetek is. A lényeg, hogy a közösségek azok autonomok, és maguk döntik el, hogy hova szeretnének tartozni. Viszont a szövetséghez tartozás azért nyilván bizonyos felelősségeket is jelent, tehát ha mi már valahova tartozunk, akkor azt mondjuk, hogy mi azért tartozunk oda, mert szeretnénk mi is részt venni felelősen ebbe a szövetségbe, és örömmel csatlakozunk oda, mert mi is ebből a szövetségből áldást kapunk. Ilyen módon lehetnek ezek lelki, szellemi áldások, és lehetnek fizikai áldások is, mint például az, hogy most az egész országban ennek az imaháznak a megvásárlására volt gyűjtés, és minden gyülekezet, aki ez a szövetséghez tartozik, azért gyűjtött, hogy mi ki tudjuk fizetni ezt az imaházat. Tehát így épül föl a mi közösségünk, és most szeretnék már egy picit jobban rátérni magára a gyülekezetre. A gyülekezetnél a vezetőket a Biblia kétféle szóval illeti, az egyik a püspök, a másik pedig a presbiter. Erről sokan gondolkoznak, hogy mit is jelent ez a kettő. Én úgy mondanám, hogy a püspök az azt jelenti, hogy felvigyázó, az a vezetőnek a funkciójára utal. Tehát, hogy mi is az ő feladata. A presbiter meg azt jelenti, hogy vén, az meg azt jelenti, hogy hitben idős, tehát az meg az ő hitben való jártasságára, illetve a hitben való előmenetelére utal. Általában egy gyülekezetnek több püspöke is, meg több presbitere is volt, és sokszor ugyanazokra az emberekre használja a Biblia mind a két szót. És úgymond a püspökök és presbiterek között volt az, aki ugye a vezető volt, akit nevezhettünk pásztornak, és a Biblia sokszor megteszi ezt, és az egész Bibliában látszik, hogy valamilyen formában azért minden gyülekezetnek van egy vezetője, aki úgymond a presbitereket vezeti. Tehát így épül föl a közösség, de nem csak úgymond presbiter vezetők vannak, hanem van mindenféle más vezető, vannak diakónusok, akik a presbitereket segítik, vannak különböző szolgálattevők. Pontosan a baptista közösségeknek egy jellemzője, hogy nem csak néhány ember szolgál a közösségben, hanem mindenki szolgál. És itt szeretném még azt elmondani, aztán már tényleg az igére fogunk térni, hogy egyáltalán mik is azok az alapelvek, amik a baptista közösségekben azt mondom, hogy világszerte elismertek. Van egy ilyen kis lapunk, hogy kik a baptisták, ebben nagyon jól le van írva. Az egyik dolog az, amit ezek a gyülekezetek mind az egész világon közösen vallanak, hogy életük minden területét a Bibliához igazítják. Tehát azt mondjuk, hogy igen, ez a könyv az alap, és nincsen semmi más. Nincsen semmi olyan dolog, ami vitatkozhatna ezzel a könyvvel, hanem azt mondjuk, hogy az életünket erre a könyvre és a benne levő üzenetre szeretnénk alapozni. Aztán a másik dolog, ami összeköt bennünket, hogy a keresztséget felnőtt korban gyakoroljuk, és így tudatosan vállaljuk az Isten követését. Keresztséget vagy bemerítést, mi bemerítésnek mondjuk, ez egy másik téma lenne, ebben most nem megyek tovább, de a lényeg, hogy magát a Krisztushoz való tartozásunkat, azt tudatosan vállaljuk felnőtt korban, vagy legalábbis abban a korban, amikor már tudunk dönteni, és nem úgymond beleszületünk egy gyülekezetbe. Ezért szoktuk mondani, hogy Istennek nincsenek unokái, hanem Istennek csak gyermekei vannak, akik, úgymond akik Istenhez tartoznak, és akinek Isten új életet adott, és akik önként döntöttek amellett, hogy Krisztushoz szeretnének tartozni. Aztán van még egy alapelv, hogy gyülekezetünk tagjai Istennek komolyan elkötelezett emberek lehetnek. Tehát ez azt jelenti, hogy nálunk általában nincsenek olyanok, akik úgymond baptisták, de hát nem járnak semmilyen közösségben, csak úgymond papíron baptisták, hanem azok, akik a baptista közösségben tartoznak, azok rendszeresen gyakorolják a hívőkkel a közösséget. Aztán a gyülekezeteinkben nem csak lelkészek, hanem mindenki szolgál valamit. Ez is egy alapelvünk, úgy is mondhatjuk, hogy az egyetemes papságnak az alapelve, hogy mindenkinek van feladata, onnantól kezdve, hogy valaki belépett a közösségbe, és tagja lett a közösségnek, fontos, hogy ő is csináljon valamit, hiszen azt mondja Istennek az igéje, hogy mindenki kapott valamilyen ajándékot, valamilyen talentumot arra, hogy ő is hozzátegyen valamit a test, a Krisztus test az egyháznak a működéséhez. Tehát még kettő alapelv van, gyülekezeteink önállóak, egymással szövetségi viszonyban vannak, erről már beszéltem többet, illetve fontosnak tartjuk, hogy az állam és az egyház az független legyen egymástól. Tehát azt mondjuk, hogy ez két különböző dolog, soha nem szeretnénk semmilyen úgymond állami hatalomra szert tenni. No, hát ennyi bevezető után szeretnék két igét hozni, egyáltalán, hogy egy picit erről a témáról miért is beszélünk. Az egyik az 1 Timóteus 3:1-ben van, ha valaki püspökségre törekszik, jó munkát kíván, azt mondja Pál Timóteusnak. Tehát szeretném azt mondani, hogy ha valaki arra törekszik, hogy ő vezető legyen bárhol, vagy arra törekszik, hogy ő szeretne többet tenni, azt mondja Isten igéje, hogy ez helyes dolog, és ez egy jó dolog. És itt szeretném már rögtön kinyitni a mai témát arra, hogy ne csak előjárókra gondoljunk, ne csak vezetőkre gondoljunk, hanem magunkra is gondolhatunk, hiszen, mint ahogy mondtam, a családban is valaki vezető, vagy a munkahelyén vezető valaki, vagy egyáltalán egy kisebb csoportban vezető lehet valaki. Tehát ha te arra törekszel, hogy szeretnél úgymond felelősséggel élni ebben a világban, azt mondja Isten igéje, hogy az helyes. A másik igevers az meg a zsidókhoz írt levélben van. Ez meg egy picit a másik oldala a vezetésnek. Amit pirossal írtam, azt szeretném kiemelni, hogy a bízzatok vezetőikben is hallgassatok rájuk, mert ők vigyáznak lelketekre úgy, mint akik erről számot is adnak. Isten igéje azt mondja, hogy a vezetők, akárhol vagy vezető, akár családban vagy vezető, akár munkahelyeden, akár a gyülekezetben, számot fogsz adni Istennek. Ezért ez két dolog. van nyilván egy jó dolog benne, hogy azt mondod, hogy hú, hát ez nagyon jó dolog, hogyha én érvényesülni tudok, és tudok valamit hozzátenni ez a világhoz, de tudjuk azt rögtön, hogy Isten országában ez úgy van, hogy ez felelősséggel jár, és számot is fog adni minden vezető arról, hogy mit is tett és mit is gyakorolt. Tehát ha valaki erre törekszik, akkor rögtön tudja, hogy igen, ez ezzel jár. És egyébként az élet minden területén igaz, hogyha valamiben elő akarsz lépni, és ezt legfőképp a fiataloknak mondom, hogy tudjátok azt, hogyha valamit szeretnétek tenni az életetekben, akkor mindig ott van mellette az, hogy ez felelősséggel jár. Minél több tudásod van, minél több dolgot teszel Istenért, annál nagyobb lesz a felelősséged is. Ez a két dolog összetartozik. Szeretném, hogy ezt a mai tanítást és a mai igéket kétféle szemmel is hallgassuk. Nyilván arra gondolunk, hogyha előjárósági választásra készülünk majd, akkor azzal a szemmel nézzük, hogy igen, na kik azok, akiket Isten erre a munkára szólított. És igen, kérlek is benneteket, hogy most a következő hetekben, meg a következő két hónapban, igen, legyünk így Isten előtt, és csendesedjünk el, és figyeljünk arra, hogy igen, kik azok, akiket úgy látunk a közösségünkben, hogy Isten oda emel, hogy vezetők legyenek. De van egy másik oldal is, és szeretném, hogyha ez sem maradna el mellette, legalább 50-50%-ban ott lenne, hogy amikor megnézzük az igéket, és gondolkozunk, akkor mindig magunkra is gondoljunk. Egyrészt gondoljunk úgy is, hogy igen, Isten mit vár tőlem ebben a közösségben, de gondoljunk úgy is, hogy mit vár tőlem Isten az én családomban, a munkahelyemen, a barátaim felé, hogy próbáljuk meg magunkra is nézni, hogy Isten nem szólít-e bennünket. Hiszen senkit nem akar Isten úgy ebben a világban úgymond éltetni, hogy csak úgy el van, mint a befőtt, és nem csinál semmit. Ez a mai világban sajnos elég erősen benne van, hogy mindenki vágyik egy olyan életre, amiben nincs semmi felelősség, úgymond el lehet lavírozni valahogy, és igazából csak a lényeg, hogy békességben halljak meg. Hogy nem erről szól az élet. Az élet arról szól, hogy az Úr felelősséget akar rád bízni, és ahogy a talentumos példában is olvassuk, mindenki különböző talentumokat kap. Valaki egyet, valaki kettőt, valaki ötöt, de az Úr azt fogja számunk kérni, hogy mit csináltál vele. És hogy kérlek benneteket, hogy nézzük majd ezeket az igéket ezzel, hogy igen, az a talentum, amit én kaptam az Úrtól, azzal most mi van? Használom azt a talentumot? Vagy növelem azt a talentumot? Vagy befektetem azt a talentumot? Vagy pedig csak úgy próbálom túlélni ezt a világot? A Kolosszé 1.18-ban azt olvassuk, hogy ő, mármint Jézus Krisztus, a feje a testnek, az egyháznak is, ő a kezdet, az elsőszülött a halottak közül, hogy minden tekintetben ő legyen az első, mert tetszett az egész teljességnek, hogy benne lakjék. Nagyon fontos tudnunk, hogy bárhol vagyunk vezetők, bármilyen vezetője van egy gyülekezetnek, egy egyháznak, a testnek, a Krisztus testnek, az egyháznak, annak Krisztus a vezetője. Ez egy alapvető dolog, mindig is ő a vezető, ő az, aki irányítja a közösséget, már azt a közösséget, ami valóban ő hozzá tartozik. Vagy egy másik igevers ugyanebben a témában, az 1 Péter 5.14, ott a 4. verset olvasom csak, és azt mondja, és amikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőség hervadhatatlan koszorúját, itt pedig főpásztornak nevezi Krisztust az ige. Ebből is látjuk, hogy igen, vannak pásztorok, vezetők, de van ezeknek a vezetőknek egy vezetője, mégpedig Jézus Krisztus, és lesz egy nap, amikor úgymond valamilyen módon értékelés lesz. Lesz egy nap, amikor mindannyian oda fogunk állni Krisztus elé, és úgymond meg fogjuk látni, hogy na mi az, amit tettünk mi ebben a világban, és mindenkinek azt kívánom, és az Úr is erre bátorít bennünket, hogy igen, ez legyen, hogy elnyeritek a dicsőség hervadhatatlan koszorúját, hogy azt fogja mondani az Úr, hogy gyere, jöjj be az örökké valóságba, mert látom, hogy megtetted mindazt, amire én elhívtalak téged. Az az igevers, amit felolvastam, és ami alapján szeretném hirdetni az igét, talán lehet, hogy úgy tűnt, hogy nem is erről szól, hiszen ez Jézusnak az elfogatása előtti imája volt. De pontosan azért választottam ezt az imádságot, mert azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy az Úr azelőtt, mielőtt ment a keresztre, és meghalt, és feltámadt, mik voltak azok, amik őt foglalkoztatták. Amikor valaki haldoklik, valaki már vége van, vége felé megy az életének, akkor nagyon oda szoktunk figyelni, még emberekre is, hogy igen, mit tesz és mit mond. És egy csodálatos kincs az az igében számunkra, hogy beletekinthetünk abba, hogy Jézus miért is imádkozott, hogy mi foglalkoztatta őt ekkor. Két kérdésre szeretnék választ kapni. Az egyik, hogy Jézus Krisztus miért erre a 12 apostolra bízta az egyházat. Erről van több történet is, ilyen vicces történetek, hogy megy föl Jézus a mennybe, és mondja, hogy mindent elvégzett, és minden rendben van, és ott az angyalok örvendeznek, és akkor kérdezik tőle, hogy hát, és most mi lesz az üzenettel, amit itt hagytál a földön? És akkor mondja Jézus, hogy hát semmi gond, minden rendben van, mert rábíztam erre a 12 apostolra. És akkor fogják a fejüket az angyalok, hogy hát te milyen, de hogy gondolod, hogy ezekre az emberekre, hát megtagadtak téged, elfutottak, nem értettek semmit, hát hogy képzeled, hogy ezekre rábízod? Hogy miért erre a 12 apostolra bízta Jézus az evangéliumot és az egyházat, és most már visszamenve látjuk, hogy nagyon is jó emberekre bízta. Hiszen nem az történt, hogy Jézusnak a feltámadása után néhány héttel már mindenki elfelejtett mindent, hanem valami hihetetlen nagy megmozdulás történt, és az egész világot behálózta, pedig azok az emberek hát nem voltak különbek nálunk. A másik kérdés, amit szeretnék föltenni, pedig, hogy mi is akkor a feladata a vezetőknek. Nézzük akkor az elsőt. Először is, hogy miért ezekre az emberekre bízta Krisztus az evangéliumot, és hogyha a János evangéliumában az fölolvasott előtti szakaszt nézzük, tehát a 6-tól a 11. versig, akkor találunk néhány gondolatot, kiemeltem mindegyiket külön színnel, amiről szeretnék beszélni. Azt mondja Jézus itt az imádságában, kijelentettem a te nevedet az embereknek, akiket nekem adtál a világból. A tieid voltak, és nekem adtad őket. Azt mondja Krisztus az atyának ebben az imádságban, ebben a nagyon mély imádságban, amikor a legfőbb feladatot készült, hogy azért választotta ezt a 12-t, mert az atya ezt a 12-t adta az atyától kapta őket. És hát ha az atya adta őket, akkor nyilván annak van valami oka. Nagyon érdekes, amikor Jézus kiválasztotta a 12 apostolt, akkor nem úgy választotta ki, hogy körülnézett, hogy nekik a legtehetségesebbek, meg stb., hanem elment egy egész éjszakát átimádkozott a hegyen, az Úrral volt kapcsolatban, és aztán pedig másnap olyan könnyedén, ha valaki láthatta volna, akkor mondhatta volna, hogy biztos csak úgy meglepetésszerűen kiválasztott 12-t. De azt mondja itt Isten igéje, hogy azért választotta, mert az atya őket adta neki. Az Istennek a terve volt ez. Tehát tudnunk kell, hogy amikor vezetőket választunk, és amikor neked van egy feladatod, akkor nagyon fontos, hogy az Istentől kell, hogy kiinduljon. Az Úrtól kell, hogy legyen. És ezért fontos, hogy legyél egy vezetettség alatt. Aztán folytatja Jézus, és ők megtartották a te igédet. Most tudják, hogy mindaz, amit nekem adtál, tőled van, mert azokat a beszédeket, amelyeket nekem adtál, átadtam nekik, ők pedig befogadták azokat. Van itt egy másik dolog, amiért azt mondta Jézus, hogy őket választottam. Azért, mert azokat az igéket, amit Jézus tanított, ez a 12 ember fogadta be. Igazán. És nem csak, hogy befogadták, hanem azt mondja, hogy megtartották az igét. Amikor vezető szeretnél lenni, és bármit akarsz vezetni, akkor azt mondom, hogy az egyik legfontosabb dolog, hogy Isten igéje alapján tegyed. Én emlékszem, hogy amikor 89-ben megismertem a Bibliát, 1989-ben, akkor észrevettem, hogy micsoda mélység van benne, és elkezdtem az életemet rá alapozni erre a könyvre, és azt láttam, hogy ez jó. És azt tudom nektek mondani, hogy ebben a 24 évben, amikor sikerült mert sokszor elbuktam benne, de amikor sikerült, és amit Isten igéje alapján hoztam döntést, az megmaradt, és az működik. És szeretném ezt mondani bárkinek, aki gondolkozik ezen, hogy döntsön, ne döntsön Krisztus mellett, hogy próbáljátok ki. Próbáljátok ki. És hogyha pedig azt akarjuk nézni, hogy mikor van biztonságban egy vezető, vagy mikor van biztonságban egy gyülekezet, azt mondom, hogy igen, akkor, ha Istentől kapta a vezetőit, és azok a vezetők befogadják az igét, és megtartják az igét. Nem az a lényeg, hogy mekkora intellektussal rendelkezik egy vezető, hanem az a lényeg, hogy Istentől vezetette ez a vezető. Tudjuk, hogy pont a baptista egyháztörténelemben Magyarországon az 1900-as évek elején úgynevezett paraszt prédikátorok járták az országot, és ugyanolyan hatással voltak, mint annak idején az apostolok a kereszténység kezdetén, hogy az emberek tértek meg, és mentek oda Istenhez, pedig olyan prédikátorok voltak, akik még írástudatlanok is voltak sokszor, vagy nem tudtak igazán, nem voltak olvasottak, de megismerték Istent, és az igére alapozták az életüket, talán az igén tanultak meg írni, olvasni, és működött a dolog. Mert Isten igére alapozták az életet. Aztán azt mondja Jézus ugyancsak ebben az imában, hogy és valóban felismerték, hogy te tőled jöttem, és elhitték, hogy te küldtél el engem. És egy nagyon fontos dolog, hogy miért is biztonságos egy vezetés? Akkor, ha Krisztusban kapaszkodsz. Ez a 12 tanítvány teljesen ügyefogyott volt, sok hibát követtek el. De mindig oda mentek és Krisztusba kapaszkodtak, ott voltak mellette, és látták, hogy Krisztusban van az élet. És hogyha egy családfő semmi mást nem tud, csak azt, hogy Krisztusban van az élet. És minden este letérdel imádkozni a családjáért. És azt mondja, hogy Uram, segíts, hogy jó döntést hozzak. Akkor azt mondom, hogy biztonságban van a családja. Biztonságban van az élete. És ugyanígy egy gyülekezet, hogyha olyan vezetői vannak, akik Krisztushoz mennek nap mint nap, akkor biztonságban van az a gyülekezet. Nem attól van biztonságban, ha jól mennek az anyagiak. Mondom ezt Sanyinak is, aki azért igyekszik mindig, hogy ez jó legyen, és ez jó, mert ez fontos. De tudjuk, hogy nem ettől függ a gyülekezetnek az élete. Nem attól függ a gyülekezetnek az élete, hogy van-e imaház, vagy nincs imaház, vagy mi van éppen, vagy milyen tanult emberek vannak benne. Hanem attól függ, hogy az igét befogadjuk-e, és belekapaszkodunk-e Krisztusba. Krisztus, amikor az atyával beszélt, ezeket mondta el az atyának. Azt mondja, felismerték, hogy te tőled jöttem, és elhitték, hogy te küldtél el engem. Hát ez olyan egyszerűnek tűnik, nem? Felismertük, hogy Krisztus az atyától jött, és hogy Krisztust az atya küldte, és ez elég. Azt mondja Istennek az igéje, hogy ez a biztonsághoz elegendő. És a te személyes életedben is elegendő. Aztán azt mondja Jézus, én őértük könyörgök. Nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert a tiéd. És ami az enyém, az mind a tiéd is. Ami a tied, az az enyém. És megdicsőítettem ő bennük. Többé nem vagyok a világban, de ők a világban vannak, én pedig te hozzád megyek, Szentatyám, tartsd meg őket a te neved által, amelyet nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Hát itt van a biztonságnak még egy eleme, ez a negyedik, egy csodálatos elem. Nézzétek csak, az Úr Jézus a halála előtt azt mondja, hogy őértük könyörgök, akiket nekem adtál. Talán furcsa lehet azt mondani, hogy nem a világért könyörgök. Nyilván azt mondja a Biblia, hogy Isten szeretné, ha mindenki üdvözülne, ha mindenki megmenekülne. Ez ott van a Timóteusi levélben. De mégis azt látjuk, hogy ha te Krisztushoz kötöd az életedet, akkor te beléptél abba a családba, aminek Krisztus a feje, és onnantól kezdve Krisztus úgy tekint rád, hogy te hozzá tartozol. És ő nem fog téged kiengedni. És ezért is bátorítalak, hogy gyere Krisztushoz, és légy be ebbe a családba, mert nézd meg, egy olyan családfőnek a családjába keresztül jutsz, aki érted fog könyörögni. Ahogy mondja az ige, hogy Krisztus most is fönt van a mennyben, és esedezik értünk. Esedezik értünk. És azt mondja, tartsd meg őket a te neved által. Amikor Krisztus ott volt már a Gecsemánéban, és ott volt a keresztre feszítés előtt, akkor azokért a tanítványokért könyörgött. Tehát most egy picit összefoglalva, mikor is van biztonságban, a mi életünk? Mikor van biztonságban egy gyülekezet? Hát ha olyan vezetők vannak, akiket Isten adott, ha olyan vezetők vannak, akik az igére alapozzák az életüket és befogadják, ha olyan vezetők vannak, akik szeretik Krisztust és követik, és olyan vezetők, akikért Krisztus könyörög. Ez adja meg a biztonságot. És úgy gondolkoztam, hogy melyik lehet az a pont a világon, amelyik a legbiztonságosabb pont. Nem tudom, hogy ti gondolkoztatok-e, ugye a Föld olyan, hol van az ember a legnagyobb biztonságban. Ugye vannak, ahol háborúk vannak valahol. Jobb például Afganisztánban, nem tudom, ki szeretne most éppen letelepedni. Van-e ilyen? Vagy esetleg mondjuk Svájc, az egy jó helynek tűnik, igaz, ott már nagyon régen volt háború. Hogy mi a legbiztonságosabb pont ma a világon? Gondolkoztatok-e ezen? Vagy Veszprém-Varsány, az egy csendes hely. Vagy melyik az a hely? Ugye emberileg gondolkozhatunk, és azt mondom, igen, tudunk választani ilyen helyeket. De én most őszintén mondom nektek, hogy mindezek alapján, amikor Krisztusnak az imáját olvasom, azt mondom, hogy a legbiztonságosabb hely az egy gyülekezet. Egy Krisztusnak a gyülekezete. Ami sok ilyen van, és független attól, hogy melyik országban van. És ezt őszintén mondom, hogy a te életed, ott akkor van a legnagyobb biztonságban, ha Krisztus népéhez tartozol, és egy közösséghez tartozol. És benne vagy abban a közösségben, mert akkor Krisztus az, aki hordoz téged. És szeretném ezt mindannyiunknak a szívére helyezni, és ezzel az első témát lezárni, hogy biztonság, hogy az életed biztonságban egy közösségben van, egy olyan közösségben, ami Krisztushoz tartozik, és hogyha akkor van egy közösségnek biztonsága, ha a vezetői olyanok, mint akikért most itt Krisztus imádkozott, olyan, mint ez a 12 apostol, akik nagyon különbözőek voltak, de szerették Krisztust. Szeretném, hogyha tovább lépnénk, és tovább olvasnánk Jézusnak az imádságát, és ebben majd látni fogjátok, hogy benne van az a három feladat, ami egy vezetőnek a feladata, amiben Krisztus példát adott, hiszen Krisztus volt a 12 apostolnak a vezetője, és most meg az egyháznak a vezetője, és ő, ahogyan viszonyult ezekhez az apostolokhoz, ugyanúgy kell egy vezetőnek viszonyulni az ő nyájához, ugyanúgy kell viszonyulni egy családfőnek a családjához, egy édesanyjának a gyermekeihez, és így tovább, és így tovább. Nézzük az első feladatot. Ezt pirossal írtam most ki ebből az igéből. Amikor velük voltam, azt mondja Jézus, hogy megtartottam őket a te nevedben. Aztán később mondja, hogy megőriztem őket. Aztán azt mondja, nekik adtam igédet, és utána kéri az atyától, hogy őrizd meg őket a gonosztól, szenteld meg őket az igazsággal, a te igéd igazság. Úgy is mondhatnám, hogy ez a feladat őrizni, gondot viselni, legeltetni. Ez az a pásztori feladat, amiben sok minden benne van. Hiszen egy pásztor az nem csak egy fa alatt furujázik és fekszik, hanem sok-sok feladata van. Őriznie kell a nyáját, amikor jön akkoriban Izraelben még voltak oroszlánok, akkor birokra kelt az oroszlánnal, meg a medvével. Amikor betegség volt, akkor segítenie kellett, meg kellett próbálni meggyógyítani azt a bárányt, jó legelőkre kellett vinni, és azt mondja Jézus az atyának, és nézzétek, hogy amikor az Úr Jézus ott volt az ő elköltözése előtt, akkor nem nosztalgiázott, hogy azért milyen jó volt itt 3 évet a tanítványokkal, meg milyen jókat nevettünk, hanem a legmélyebb dolgokat mondta el az ő atyának. És hogy tudjuk azt, hogy mi is így leszünk, hogy amikor eljön majd az idő, amikor elköltözünk, akkor nem a nosztalgiázás lesz, és nem az lesz a szívünkben, hogy mi volt jó, meg mi volt rossz, hanem egyszerűen Isten előtt érezni fogjuk, hogy megyünk oda az atyához, és ezeket a dolgokat fogjuk megbeszélni, amiket jól tettünk, és amiket elmulasztottunk. Ez a feladat tehát, hogy megőrizni, legeltetni, vigyázni a nyájra. Egy másik ige, ugye a hónap igéje, az Abcsel 20-28, nézzétek, ebben is ez van. Azt mondja, viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, őriződjé tett, legeltessétek az Isten egyházát. Ez a fajta gondviselés, ez a fajta legeltetés, őrizés az egyik feladata egy vezetőnek. Szeretném mondani, hogy itt látjátok, hogy a viseljetek gondot tehát magatokra, ezzel kezdődik, tehát egy vezetőnek, egy embernek ebben a világban, egy szülőnek nagyon nagy feladata, hogy viseljen gondot, tehát magára. Itt kezdődik. Egy pásztor akkor tud csak pásztorolni, egy vezető akkor tud vezetni, hogyha magára gondot visel. Vagy még egy igevers, az 1 Péter 5.1.4-ből, ott is benne van, hogy legeltessétek az Isten közöttetek levő nyáját. Hogyan lehetséges ezt tenni? Én 3 dolgot írtam fel így magamnak. Az egyik az nyilván a tanítás, hogy mindazt, amit te átéltél, azt átadod azoknak, akiket te vezetsz, és még egyszer mondom, ez vonatkozik mindenhova az életedben. A másik az imádság, amit Jézus nagyon gyakorolt, és látjátok, még most is gyakorolja értünk, hogy imádkozol a te népedért, imádkozol a te családodért és a rád bizottakért. És van még egy harmadik, ami ide tartozik, erről is sok-sok ige beszél, ezt úgy mondanám, hogy önfeláldozás. Ahhoz, hogy egy pásztor ne béres legyen, hanem pásztor legyen, ahhoz szükséges az önfeláldozás. Szeretnék egy rövid példát mutatni. Itt ez már nem sokkal azután van, hogy Jézus imádkozott a János 18-ban. Mivel pedig tudta Jézus mindazt, ami reá vár, előlépett, és így szólt hozzájuk, már a katonáknak, akik keresték. Kit kerestek? Azok pedig így feleltek. A názáreti Jézust. Én vagyok, mondta Jézus. Ott állt velük Júdás is, aki elárulta őt. Amikor azt mondta nekik, én vagyok, visszatántorodtak és a földre estek. Ekkor újra megkérdezte tőlük, kit kerestek? Ők ismét ezt felelték, a názáreti Jézust. Jézus így szólt, megmondtam nektek, hogy én vagyok. Ha tehát engem kerestek, engedjétek ezeket elmenni. Így kellett beteljesednie annak az igének, amelyet mondott. Azok közül, akiket nekem adtál, nem hagytam elveszni senkit. Az Úr Jézus ott, amikor elfogták, pedig bár tudjuk, hogy nagyon nehéz időket élt meg, és lelkileg, szellemileg, fizikailag félelmei is voltak, és fájdalmai is voltak. És nézzétek, azt mondja, én vagyok, engem kerestek, engedjétek ezeket elmenni. Azt mondom, hogy a pásztor, a vezető, a családfő, az édesanyja, a munkatárs, egy nagyon fontos dolog, hogy el tudod-e hordozni másoknak a hibáját. El tudod-e hordozni azt, hogy te valaki másért vagy, és esetleg, ha ők hibáztak, akkor azt mondod, hogy ő értük, magadra veszel valamit is elhordozod. Hiszen Jézus ezt a példát adta, csak nem ilyen piciben, ahogy sokszor nekünk kell ezt megtenni, mondjuk éppen egy házaspáros veszekedésnél, vagy egy gyerek-szülő kapcsolatnál, vagy egy munkatársi kapcsolatnál, amikor valaki hibázott, és akkor azt mondom, hogy nem szólok, hanem inkább ott maradok, és megcsinálom helyette, vagy bármilyet, ilyesmit megteszek, hanem Jézus az egész világ bűnét vette magára. És itt, ebben a mondatában, hogy engedjétek ezeket elmenni, itt van benne, hogy igen, ő olyan pásztor volt, aki az életét adta a juhokért, és aki minden tekintetben azon volt, hogy ő nekik életük legyen, akikért ő eljött. És amikor a feladatot nézzük, tehát az első nagy feladatkör, ez a pásztorlás, legeltetés, megőrzés, ebben ott van az, hogy csak akkor tudod ezt megtenni, hogyha önfeláldozó vagy. Ez vonatkozik az életed minden területére. Nézzük a következőt, visszatérünk megint ehhez az igéhez, a János 17.12-19-hez. A 18. verset olvasom. Ahogyan engem elküldtél a világba, mondja Jézus, én is elküldtem őket a világba. Úgy is mondhatnám, hogy a pásztornak a feladata, vagy a vezetőnek a feladata, vagy a szülőnek a feladata, hogy úgymond kiküldje mindazokat, akik rá vannak bízva. Egy szülőnek nem az a feladata, hogy megvárja, hogy 18 éves lett a gyerek, és aztán végre elköltözik, hanem egy szülő ott van benne a génjeinkben, azt akarja, hogy az a gyerek érvényesüljön, és úgymond önálló életet élhessen. És ugyanígy vonatkozik ez a vezetőre is. Az Efezusi levélben olvassuk, hogy és ő, mármint Jézus, adott némelyeket apostolokul, másokat profétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul, tanítókul. Azt mondja, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére. Hogy ez egy másik nagy feladatkör a vezetőnél, hogy fel kell, hogy készítse mind a rábízottakat, és utána ki kell, hogy küldje őket, hogy utána maguk tudjanak tovább menni, hiszen pont ebben az EXI is tanfolyamon van benne, hogy a kereszténység az tulajdonképpen egy generáció alatt képes kihalni. Abban az esetben, hogyha senkinek nem adjuk át a hitünket. Ha viszont átadjuk, akkor meg él tovább. Hogy ez egy nagyon nagy felelősség a családunkban is, és a gyülekezetben is, hogy a Krisztus testnek a felkészítése. Azt mondja, meddig, míg eljutunk mindjárt a hitnek és az Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra. Hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravasságától, hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben, mindenestől őhozzá, aki a fej, a Krisztus. Ez tehát egy nagy feladat. Itt hogyan tudjuk ezt megtenni? Tanítással, együtt átélt élményekkel, imádsággal, és talán azt mondhatnám, hogy példaadással, ami majd a következő téma is lesz. Így működik például az XII, az a tanfolyam, hogy hogyan is osszam meg az én hitemet. Az, aki ezt tanítja, az elviszi azt a három másik embert, és megmutatja, hogy hogyan mondja az evangéliumot, és hogyan beszél az igéről, és hogyan adja át mindazt, amit tett, és utána másoknak kell ezt tovább adni. A harmadik nagy feladat, az meg ott van a legalján, a 19. vers. Én őértük oda szentelem magamat, hogy ők is megszentelődjenek az igazsággal, mondja Jézus. Vagy, amikor a Lukács evangéliumot olvassuk, a tanítványoknak a következőt mondja, a királyok uralkodnak népeiken, és akik hatalmuk alá hajtják őket, jótevőknek hivatják magukat, ti azonban ne így cselekedjetek, hanem aki a legnagyobb közöttetek, olyan legyen, mint a legkisebb, és aki vezet, olyan legyen, mint aki szolgál. Mert ki a nagyobb, az, aki asztalnál ül, vagy aki szolgál? Ugye az, aki az asztalnál ül. Én pedig olyan vagyok közöttetek, mint aki szolgál, azt mondja az Úr Jézus. Vagy a Péteri levélben azt mondja, hogy ne is úgy, mint akik uralkodnak a rájuk bizottakon, hanem mint akik példaképei a nyájnak. Bocsánat, túlmentem, ide akartam visszajönni. Tehát úgy mondanám, hogy a harmadik nagy feladat egy vezetőnél a példaadás. Ugye van a pásztorlás, az őrizni a nyájat, van a felkészítés, de együtt a kettő semmit nem ér, hogyha valaki nem úgy él, hogy példát ad. Tudjuk azt, hogy a családban, a szülői nevelésben a legerősebb az, hogy te milyen életet élsz. Hát beszélhetsz te bármit annak a gyereknek, elküldheted a legtökéletesebb iskolába, ha te otthon egy olyan életet élsz, amit te nem szeretnél, hogy a gyereked éljen, akkor a gyereked olyan lesz. Ez a legerősebb. Ez a legerősebb, amit egy vezető tud tenni, és amit egy szülő tud tenni, hogy példát ad az ő életében. Mert ezt tudod átadni a legjobban. És ahogy Jézus mondja, én őértük oda szenteltem magamat, hogy ők is megszentelődjenek az igazsággal. Azt mondja Jézus az atyának itt az imádságában, hogy figyelj, atyám, én odaadtam magamat őértük, csak azért, hogy megszentelődhessenek az igazsággal. Hogy odaadtam magamat, hogy megszentelődhessenek az igazsággal, a keresztre mentem. Azért, hogy azt a példát, amit még itt korábban mondott, hogy én pedig olyan vagyok közöttetek, mint aki szolgál. Hogy egy vezetőnek olyanná kell válnia, aki példát tud adni a szolgálatban. Két példa jut eszembe ezzel kapcsolatban. Az egyik, amikor az Úr Jézus megmosta a tanítványainak a lábát, amikor az Úr Jézus megmosta a tanítványainak a lábát, és lehajolt, és azt mondta, hogy példát adok nektek, hogy ti is így cselekedjetek. A másik példa, ami eszembe jutott, pedig Pálnak az esete, amikor sok gyülekezetbe odament, és a saját munkájával szerezte meg a javakat, és miközben nappal dolgozott, vagy bocsánat, nappal tanított, éjszaka dolgozott, vagy fordítva, hogy azt mondta, hogy ő szolgálni jön. Ezt adta át. És azt gondolom, hogy igen, ezért volt olyan erős az ő szolgálata. Arról volt ma szó, hogy hogyan lehet biztonságban a mi életünk, a mi közösségünk élete, hogyha most az előjárósági választásról van szó, és hogy mi is egy előjárónak a feladata. A gyülekezet feje Krisztus. Ez adja a biztonságot. De tudnunk kell, hogy itt a Földön minden gyülekezetnek vannak vezetői. És a vezetőknek az életén keresztül is szolgál Krisztus közöttünk. Nyilván mindenkinek van egy kapcsolata Krisztussal, de olyan előjárókat és olyan szolgáltatókat kell felemelni és választani, akik Krisztusba kapaszkodnak az ő igéjébe. A feladatuk az, hogy példát adjanak, az, hogy gondot viseljenek, és az, hogy felkészítsék az Istennek a népét. Jézus ugyanezt tette a 12-vel. Ki az akkor, aki ezekkel a feltételekkel vezető lehet? Ki az, aki azt mondja, hogy igen, hát ez egy nagyon kívánatos feladat. Nagyon kívánatos feladat, hogy az egész életem egy példa legyen. Nagyon kívánatos feladat, hogy felkészítsem a szenteket az evangélizálásra, felkészítsem a szenteket a Krisztus követésére, és ki az, aki vágyik arra, hogy úgymond akár önfeláldozóan is az életét adja mindazokért, akik rábízottak. Ez nem kis feladat. És emlékeztek, ott volt egy kérdés, hogy miért ő rájuk bízta Jézus, miért erre a 12 apostolra. Azért, mert úgy gondolta, hogy igen, ez a 12 apostol megértette ezeket a legalapvetőbb dolgokat, és látjuk, hogy megértették. Hiszen amikor aztán eljött a pünkösd napja, és kitöltetett a lélek, és elindult az ő szolgálatuk, akkor utána mindannyian ezt gyakorolták. Szeretném mondani, hogy nem tökéletes emberekre van szükség a gyülekezet vezetésében, nem tökéletes szülőkre van szükség, és nem tökéletes emberekre van szükség egy vállalatnál, hanem olyanokra, akik követik Krisztust. Akik követik Krisztust, ugyanúgy, ahogy Krisztus követte az Atyát. Mit érthetünk meg mindezekből? Az egyik az, amit amikor ezt olvastam, akkor megerősödött bennem az, hogy a gyülekezet micsoda egy értékes hely. Hogy micsoda nagy kincs egy közösség. Hogy látjuk azt, hogy Krisztus az életét adta ezért, és hogy mennyit dolgozott azért, hogy utána arra 12 apostolt fölkészítse, és hogy rájuk bízza, hogy aki ide tud tartozni, az becsülje meg. Hogy becsüljük ezt meg, mert sokszor benne vagyunk, és vagy megfeledkezünk erről. A gyülekezet, a Krisztus test a legértékesebb dolog itt a Földön. Aztán a másik, amit megtanulhatunk, hogy a garancia arra, hogy egy közösség jó lesz, az a főpásztor. Az Krisztus és a benne kapaszkodó, belecsimpaszkodó vezetők. Semmi más módon nincs garancia arra, hogy egy gyülekezet életben maradjon. Amit megértünk, hogy szükséges vezetőket választani, mint ahogy Jézusnak is szükséges volt 12 apostolt választani, hogy tovább menjen az ő szolgálata, és azt is megérthetjük, hogy mindenki vezető valahol az ő életében, és mindenki tanulhat ebből az imádságban. Én hívlak benneteket, és bátorítalak titeket, hogy olvassátok el Jézusnak ezt az imádságát, és gondoljátok el, hogy mielőtt állt ő ott, és hogy mik foglalkoztatták őt, és tegyétek mérlegre az életetetek, a felelősségeiteket, hogy ez vezessen bennünket ebbe az irányba. Befejezésül szeretnék egy példát mondani még, Péternek a példáját. Péter apostolról tudjuk, hogy ő volt a leglelkesebb apostol, abban a 3 évben, amíg ugye Jézus tanította őket, mindig ő volt a szószóló, mindent ő akart csinálni, és egyszer azt találta mondani, hogy ő még az életét is odaadja Krisztusért, és hát tudjuk azt, hogy Jézus azt mondta neki, hogy bizony meg fogsz engem tagadni. Talán, hogyha úgy belelátnánk Péter gondolataiba, lehet, hogy Péter úgy tervezte, hogy ő lesz Pál apostol. Mert ő volt az, aki mindent akart csinálni, és ugye tudjuk, hogy Pál nem azért mondta, mert dicsekedni akart, hanem tényleg így van, azt mondja, hogy talán többet munkálkodtam az összes apostolnál. Mert tényleg, hát gondoljatok csak bele, hogy mi mindent ment rajta. És Péter lehet, hogy úgy gondolta, hogy ő lesz az. Bár ugye még Pált nem ismerte, de hogy úgymond ő akart ezt a feladatot elvégezni. És lehet, hogy te is úgy vagy itt, hogy azt mondod, hogy ide nekem az oroszlánt. És hogy én mindent megcsinálok. Bár azt hiszem, aki már egy kicsit tapasztaltabb, az már ebből a dologból vissza szokott inkább venni. Fiatalokra inkább jellemző. És ez jó, ez helyes. Ez jó dolog, hogyha ez a lelkület van benned. De tudjad azt, és a Péter példájából, amit nagyon megtanulhatunk, hogy ne akarjunk soha nagyobb dolgokat vállalni, mint amit Isten nekünk adni akar. Mert az fölösleges. Abba csak belebukhatunk, abban semmi örömünk nem lesz belőle, hanem mindig arra figyeljünk, hogy Isten mit akar nekünk adni. De aztán Péternek a példáján a másik oldal is ott van, hiszen Péter, amikor megtagadta Krisztust, ha belelátnánk az ő fejébe, szerintem az volt benne, hogy én semmire nem vagyok jó, és elbújdosok, és tulajdonképpen valahol elvegetálom az életemet valami visszaeső, hátraeső faluban. És ez sem volt igaz. Hanem Jézus odament hozzá, és fölemelte őt, és úgymond talpra állította, és tudjuk, hogy 3 kérdést tett föl neki, mind a 3 kérdés ugyanaz volt. Mi is volt az? Azt kérdezi, hogy szeretsz-e engem? Szeretsz-e engem? És nézzétek csak, hogy mennyire rímel ahhoz, amit Jézus a tanítványokra mondott, hogy mitől válik valaki vezetővé? Ha szereti Krisztust. Ennyire egyszerű. És amikor Péter ott volt, és 3-szor válaszolt, akkor mondhatjuk igen, hogy 3-szor megtagadta, 3-szor mondhatta, de már a végén el is volt bizonytalanodva, hogy miért van ez, de Jézus talpra állította őt. És szeretném most mindenkinek kifejezni, aki esetleg nem úgy van most, hogy ide nekem az oroszlánt, hanem inkább úgy van most itt, hogy hú, mekkora hibákat követtem el mondjuk a családomban, a gyermekem nevelésében, vagy a munkahelyemen, vagy a gyülekezetben. Akkor szeretném azt mondani, hogy gondolj Péterre, hogy ha te Krisztushoz tartozol, akkor Krisztus nem akarja, hogy te elvegetáljál valahol valami féleső helyen a világban, hanem ő talpra akar téged állítani, és azt a feladatot akarja rád bízni, ami a te feladatod. És most egy picit, amikor az előjárósági választásra gondolunk, akkor gondoljunk arra, akár úgy, mint valaki esetleg, mint egy lehetséges vezető van, hogy azt ad nekem Istenem, amit te akarsz. Hogy ha Isten mond valamit, akkor merd vállalni, hogyha nem, akkor ne legyen ez soha presztis kérdés, de hogyha azt össze vagy törve, akkor soha ne gondold azt, hogy a te életednek már vége van. Hiszen Pétert is talpra állította Krisztus. És utána Péter lett, és nem Pál apostol, és Péteren keresztül is nagyon sok mindent végzett el az Úr. Hát itt befejezem a mai tanítást, fogunk majd még tovább menni a jövő héten, a vezetőknek adott ajándékokról és a vezetők jelleméről lesz szó, de szeretném, hogyha most imádkoznánk, és az Úr előtt megállnánk egy picit csöndesen, és most arra hívlak benneteket, hogy mindenki személyes életében nézve álljon meg egy picit.